reggeli személy.
Hát én éppen jó, szép jó reggelt kívánok. A reggeli személy nem más, mint Majtényi László volt ombudsman. És erre rögtön eszembe is jut, hogy a hirtelen egy téma, amit egyáltalán említettünk, hogy ez pont ugye egy ombudsmani jelentésből gyűjtötték ki ezt a borzalmat. Tehát tényleg azt gondolom, hogy egy viszonylag durva horrorfilmnek a teljes alapanyaga benne van ezekben. Létezik még az ombudsman, most komolyan, tehát létező funkció az ombudsman Magyarországon?
Hát ha engem kérdez, akkor azt mondom, hogy nem létezik.
Ha engem, akkor is.
Igen, tehát akkor ma itt egyetértünk. Tehát itt ugye az van, hogy azért nagyon érdekes, mert nyilván az ombudsmani hivatalban még dolgoznak, feltételezem, bár azt is tudom, hogy gyakorlatilag mindenki elment, akiket én például ismertem. De
talán ezért küldték el őket.
Igen, ez is akkor lehetett. Tehát az, hogy biztos, hogy akadnak ott olyan emberek, akiknek a szabadság, az igazságosság, tehát ezek a nagyon furcsa szavak még esetleg valamit jelentenek, és akkor készültek mégiscsak itt ott olyan ombudsmani szövegek, amelyek ennek a hiányáról szólnak, most itt konkrétan a gyerekotthonokról van szó. Én azt tudom, hogy volt egy különleges honlap, ahol a Kozma Ákos, meg kell mondjam, hogy nagyon sokáig tartott, amíg a nevét megtanultam, nemrég fejezte be az ombudsmani működését, és átment az Alkotmánybíróságra. 6 évig az égvilágon semmit nem csinált.
És nem volt rá szükség.
Nem volt igény, az biztos. És ugye ő az az ember, aki én ugyan személyesen soha nem láttam, de úgy gondolom, hogy körülbelül 3-szor kell belépnie egy szobába, hogy valaki észrevegye, hogy ott van, ami nem a külső megjelenésére utal, mert a férfi divatnak egy nagyon elszánt hívéről beszélünk. Van egy honlap, amelyik hát az ő működésével szórakozott éveken keresztül. Hát általában ugye smasszerek társaságában szeretett vigyázba állni, és hogyha eljutott a gyerek otthonba, ott a gyerekek álltak vigyázba előtte, ami egy nagyon, nagyon szép gesztus, megadták a tiszteletet. Mégis egyébként ezt a Helsinki Bizottság csinálta, 80 oldalas szöveg, és a Helsinki Bizottságról én a magam részéről a legnagyobb elismerés hangján tudok csak beszélni, és ezt átpörgettem, mert ez tegnap jelent meg egyébként.
Én is most töltöttem.
Igen, nagyon friss dolog, és hát vérfagyasztó és vérlázító az egész. Ugye a 10-es évektől végigveszik azokat az ombudsmani jelentéseket, amelyek valamilyen módon a gyerekvédelemmel kapcsolatosak, és egy ilyen folyamatos, az embernek az az érzése, hogyha véglapoz az egészet, hogy egy folyamatos rettenetes süllyedés a mocsárba, a dágványba, szerintem a harmadik világban is talán kirívónak tűnő kulturálatlanságba. Nekem, ami egyébként a ami leginkább szíven üti az embert, az apróságok. Az egyik az, hogy bottal verik a gyerekeket az egyik intézetben.
Róla elnevezett bottal verik.
Ez az, hogy nem tudom elképzelni. Tehát ez a... Hát az abszurd drámában is.
Harry Potteri mélységek. Tehát arra gondolok, hogy itt így ábrázoljuk egy animációs filmben a gonoszt. És a másik ilyen apróság, amin én borultam,
az
ki ez
az
a
Übűpapát, nekem az Übűpapa. Ugye a végtelen gonoszság, az Übűpapa világa.
Még szerethető az a figura, ez nem.
Az Übűpapa.
Én kedveltem.
Hát van, igen. Hát persze, mert annyira elrajzol, de igen. Az, hogy ugye én nekem a tárgyam eredetileg a személyiségi jogvédelem, hogy egy bántalmazó eszköznek személyiséget adnak, elnevezik egy gyerekről, és azzal verik ott a gyerekeket, és hogy mondjam, életre kell, személyisége lesz egy bántalmazó eszköznek. És ez egy poén. Ez egy poén. Tehát, hogy itt a, hogy mondjam, a, az emberi gonoszságnak valami olyan tárnája nyílik meg, amelyikre tulajdonképpen ez a rendszer felel, tehát a, ez a rendszer gonoszságának a megszemélyesítése az én...
Igen, hogy ennyire be tud rendezkedni a gonoszság, abban is benne van, hogy, hogy a büntethetetlenségnek ez egy rituálé, ez már egy kialakult folyamat, ez már egy hagyomány. Jön Benji, és megverjük a Benji bottal.
Benji bottal.
Szóval ennek van egy ilyen, mintha már így soha nem változna meg, ez a dolgok rendje,
ilyen világban élünk. Ilyen világban élnek, de ugye én a házon kívül, tehát ugye én ugye járok, kelek a városban, színházba megyek, szép irodalmat olvasok, tehát az igazságban az, hogy hát egy ilyen mélységes szégyenérzet.
Nem szabadna tudnunk ezekről. Hát az ez a lényeg, az a baj, hogy megtudtuk.
Igen.
Az volt eddig a cél, hogy mi ezekről ne tudjunk. Ez is rendben van a maga helyén, mi is rendben vagyunk a hülye kultúránkkal, meg az erkölcsünkkel, meg ezekkel, és a kettő ne találkozzon, ugye ez volt a lényeg.
Akkor még egy bagatell dolog, ami engem megint nagyon szíven, ennél is bagatellebb, hogy azt olvasom az egyik jelentésben, hogy több gyerek használ egy fogkefét.
Ja, két fogkefét használnak mindannyian, mert elzárva tartják a névre szólót, hogy ellenőrzés esetén be tudják mutatni.
Aha.
Ez tökéletes.
Hogy több gyereknek egy fogkefe. Ja. 21. század.
Ja.
És ez az intézmény azért van, hogy ezek a gyerekek visszakerüljenek a társadalomba. Én egyébként gimnáziumban egy olyan osztályban jártam, ahol állami gondozottak voltak az osztálytársaim egy harmada, és a szeretettelen életről, tehát barátaim voltak, és ugye nagyon sokat beszélgettünk, azt a panaszt nem nagyon hallottam tőlük, hogy ez a kommunizmus idején volt, hogy bántalmazták volna őket. Nem biztos előfordult, engem is vertek egyébként az elemi iskolába, de a nyomorúsága, a rettetes, az ételszegénység, tehát hogy nem volt rendesen ennivalójuk, vagy mindig egy kicsit éhesek voltak, valószínűleg jobb kaját kaptak, mint a mostaniak, de a bántalmazásra nem. Most az ombudsmanra egy mondat, ami azért fontos, hogy hát azért az ombudsmani hivatal nagyon jól indult. Most nem azért, mert részese voltam, és nem magamról, de hát pillanatok alatt nagy társadalmi tekintét szerzett, és nemzetközi szinten is azt kell mondom, tudok példákat, hogy mennyire sikeresek voltunk. Ha most egyébként a Göncöl Katalin lenne az általános hatáskori ombudsman, akkor ezek a dolgok egészen másképp mentek volna. Hozzá kell tennem, amit ugye kiemel a Helsinki is nagyon helyesen, hogy ez alatt a rengeteg sok év alatt, a rengeteg borzalom idején, amit részben, ugye szerintem az tényleg csak a jéghegy csúcs, ami az ombudsmani jelentésekben bekerült, mert az ombudsmanok nem nagyon hősködtek ezen a részen, de hogy egyetlen egy büntető feljelentést nem tettek. Na most ugye van az ENSZ-nek egy nemzetközi emberi jogi jogvédő intézetek szervezete, ez az ENSZ-nek egy szakosított szerve, amelyben a nemzeti ombudsmanok a tagok, és természetesen a magyar ombudsmanok is tagok voltak, még az előzőt megelőző, mert most egy juhász nevű csávó, aki egyébként az alkotmány, tehát az ombudsman, tehát mint a kommunizmus idején, hogy a fát megrázzák és a verebek átrepülnek.
Egyik ágról a másikra.
Az alkotmánybíróság elnöke elment ombudsmannak, ott hát sok tevékenységet nem folytatott, a semmit sem végző munkájából egyáltalán semmit el nem végző Kozma Ákos meg elment alkotmánybíróságnak, hogy hát ott töltse
mindenki
az idejét.
Helyén van.
Mindenki helyén van. De hogy ebben az ombudsman szervezetben természetesen magyar ombudsmanok is ott voltak, rendszeresen ott voltunk mi is ezeken a világtalálkozókon, Nelson Mandelával jattoltam például, és akkor már a Székely László idején megindult egy vizsgálat, hogy nem látják el a feladatukat. A Székely László legalább annyit tudott, hogy mit kellene csinálni. Ez a Kozma Ákos, ennek dugója nem volt.
Jó, hát.
És a és a Székely László idején vizsgálták, és szívták a fogukat, hogy nem csinálja, amit kéne, nem elég független, stb. És akkor jött a Kozma Ákos, és simán leminősítették a magyar ombudsmanokat A-ból B kategóriára, ami azt jelentette, hogy nem szavazhat, nem viselhet semmilyen tisztséget, és hát ugye odaülhet a hátsó sorba. Na, esetleg, ha igen.
De ott Uganda, vagy kikülnek még ott ebbe a sorba, gondolom ez a, hát, a világ. Vagy Ugandában egyáltalán nincs ombudsman, de mondjuk igen. Olyan helyek, ahol van. De...
Hát igen, ja, igen, én nekem voltak tapasztalatom fekete-afrikai ombudsmanokkal.
De azt gondolom egyébként, hogy ez egy tudatos folyamat, tehát ahogy az Alkotmánybíróság, vagy a köztévé, vagy az ombudsman hivatal, hogy megmarad az intézmény, de totálisan kiüresedik, és ha erre jön egy látogató, akkor meg lehet neki mutatni, hogy van, de hogy nagyjából ez a funkció.
Ja, hát ezt hívják pávatáncnak.
A patyomkin pávatánc. Igen,
a patyomkin pávák tánca. Hogy, hogy ehhez tartozik egyébként az is, hogyha a perspektívát nézzük, hogy valaha jogállamot lehet, hogy talán nem, egyetlen végbiztos, hogy valaha helyre lehet állítani Magyarországon, de abból a szempontból mondjuk nem szerencsétlen az, hogy ezek a patyomkin intézmények megvannak, rengeteg pénzt elköltenek rá, ugye az Alkotmánybíróságnak a létszámát is felemelték, és baromi jó fizetések, nagy luxusban élhetnek, ugye ez hozzá tartozik, de az ügyészségtől az ombudsmanokig az intézmény létezik, és a költségvetésben ott van, tehát ha ezt igazi funkcióval ruháznák fel, akkor ez például olyan dolog lenne, amelyik mindig a demokrácia helyreállítása az ugye azzal jár együtt, hogy a nép azonnal jobban szeretne élni, és ugye minden költségbe kerül. Hát tulajdonképpen az elköltött pénz az megvan, és nem kéne plusz nagy beruházásokat. Mondjuk az egyenlő bánásmód hatóságot például a fideszesek megszüntették, azt újra kéne csinálni, de az ombudsman intézménye ott van. Most ugye őrült batrány volt abból, hogy eltüntették a jelentéseket. A kisebbségi jogok ombudsmanja éppen nyugdíjba vonulása előtt kitett két fontos ajánlást, az egyik arról szólt, hogy az egyházi iskolák arról szólnak, hogy szegregálják a cigány gyerekeket, a másik jelentés pedig arról, hogy az önkormányzatok önazonosságáról szóló törvény az hát nyílt, hogy egyértelműen cigány ellenes. Egyébként ebben az a szép, hogy lehet olyan törvény, amelyikben a cigány szó nem szerepel, és az egész törvény
és az egész
törvény a romák ellen szól, de például a családi pótléknak nem tudom, 20 éve nem emelték az összegét, miközben azóta az infláció mondjuk 80%, nem tudom, 50%-kal, 60%-kal kevesebbet ér a pénz. Ez kifejezetten a romák.
Hát mondjuk a szegények, mondjuk az adókedvezmény,
nem csak romák
az szegények, azt jelenti, hogy kiírni a szegényeket.
Igen, nem csak a romák szegények, de a romák
de hát aki szegény, ugye az annyit is ér. Hát ezt azért nagyjából megtanultuk.
Aki szegény, az a legszegényebb, mondta József.
És aki állami gondozásban van, az annyit is, az minek ment oda.
Igen.
Tehát, hogy igen. De hogy visszatérve egy picit az ombudsmanra, hogy én Kuncét is ezzel nyagadtam annak idején mindig, hogy nem lehetett ezt valahogy megvédeni, hogy a Fidesz ne tegye azt, amit tehetett végül is. Most viszonylag az a kérdésem, hogyha újra megtöltjük tartalommal ezeket az intézményeket, hogy lehet bebiztosítani, hogy ne lehessen megint ugyanígy kiüríteni, mert azért ez egy fontos ilyen biztonsági zár lenne.
Pont az ombudsmanokra lenne rá garancia. Van egy úgynevezett, hát tulajdonképpen egy nemzetközi jogi ajánlás, a párizsi alapelvek. És egyébként mi én 5-es Károly intézeti elnökként, amikor ezt a Kozma Ákost megválasztották, a Helsinkivel, a TASZ-szal és még vagy 10 civil szervezettel javasoltuk az államnak, akkor már a Fidesz volt, ugye, hogy tartsák be a párizsi alapelveket, ami azt jelenti, hogy nyíltan kell kiválasztani az ombudsman jelölteket. Társadalmi és szakmai, tehát jogászi és társadalmi szervezetektől véleményt kell kérni. Nagyon támogatja a párizsi alapelvek, hogy legyen nyílt pályáztatás ilyen típusú állásokra, és legyen társadalmi vita. Na most ezt a Helsinki, ugye az Eötvös Károly Intézet pénzhiányból megszűnt, a Helsinki ezt most is előadta, amikor ezt a Juhász nevű volt alkotmánybírósági elnököt választották. Ehhez képest a legnagyobb titokban, a legnagyobb csendben, a Fidesz hátsó termeiben jelölik ki ezeket az embereket, és ugye a másik az, hogy voltak garanciák. Mi annak idején a Kaltenbachal, Göncsel Katalin és a Polt nevét is említenem kell, aki akkor általános helyettes volt, és teljesen tisztességes munkát végzett, hogy mi egy ilyen részben kompetencia, részben pedig egy autonómia versenyben voltunk, abban az értelemben, hogy az összes ombudsmannak ugyanaz az alkotmányos státusza volt, a teljes önállósággal vitte a maga portfólióját, és hát ugye ki csinálja jobban ezt a jogvédelmet, míg behoztak egy szörnyű hierarchiát, és ugye a kisebbségi ombudsmannak a jelentéseit azzal az indokkal vették le a honlapjukról, hát ami világra szóló szégyen. Ilyen nincs, ilyen sehol, tehát hogy mondjam, ezért valaki megkérdezi tőlem, hogy mit fog a Fidesz holnap csinálni, akkor soha nem tudom megmondani, mert a fantáziám egyáltalában nem tart odáig. Mindjárt egy példát szívesen mondok. Tehát itt az történt, hogy azért vették le, mert a kisebbségi jogok biztosa nem hagyatta jóvá ezzel a Kozma Ákos nevű ilyen divat emberrel, nem hagyatta jóvá az ő jelentését, hanem úgy tette ki a honlapra, és jó. Ez így súlyosan jogellenes.
Hát de még jó, hát és szerintem is a hátlapját se írta alá ezeknek a jelentéseknek.
És az a lapó élét sem írta alá.
Jó, ez egyébként nem is, az a furcsa, hogy viszont ez megint tetten érhető, hogyha ott hagyják ezeket a jelentéseket, a kutya nem. Ettől, hogy levették, iszonyú izgalmasak lettek, és mindenki elkezdett érdeklődni, ha ott vannak, senkit nem érdekel, és ott lehettek volna évszázadokig semmi.
Hát ezért buknak, mint Rottenbiller.
De hogy ez ilyet, komolyan.
Tehát ennyire hülyék. Hát ma ugye azt látjuk, hogy ül az ág végén a Fidesz, és fűrészeli maga előtt az ágat, amin ül, mert idegesíti, és hát le fog esni.
De ez egy rettenetesen furcsa fordulat a Fidesz történet, és sokáig úgy tűnt, hogy létezik mesterterv, aztán úgy tűnt, hogy szerencséjük van, de ez a fajta kapkodós, hibázós dolog, ez azért soha nem jelent meg a történetükben, és most például a rendőrök vegyék át ezeket az intézményeket. Hát Jézus, de ezt most mire gondolnak ilyenkor?
Hát most itt van az, amit mondtam, hogy én nem tudom előre jelezni, hogy mit művelnek. Ja. Tehát annyira nem lehet az agyukba, az elméjükbe belátni, pedig azt gondolom, hogy a logikus gondolkodásban nem vagyok nagyon hátul, de most, amikor ugye kiderül az, hogy kineveznek egy igazgatót, aki megerőszakolja a rábízott gyerekeket.
Pszichológus végzettséggel.
Lebukik a csávó, egyébként szörnyű dolgokat beszél és ír. Lebukik ez az ember, kineveznek egy másikat.
De hogy a másikról beszélünk, az a pszichológus.
A következő a pszichológus. Igen, és valami teológiai, pszichológiai, nem tudom, mivel foglalkozott.
Értem. 6-7-es könnyített pszichológia, mindegy.
Igen, hogy ő pedig, hát beletapos, szétrúgja, félig agyonveri ezeket a gyerekeket, és akkor erre azt tudják kitalálni, hogy azt az intézményrendszert, amit egyébként a Magyar Kriminológiai Társaság tiszteletérte nagyon szép szöveggel
igen,
irány,
szép.
Ahogy azt írják le, hogy 130 éve, néhány diktatúra is benne volt, 130 éve ez a a javítóintézeti struktúra, az mindig pedagógiai és ilyen hát polgári ilyen
személyiségfejlesztő.
Igen, tehát hogy ez egy pedagógiai intézmény volt 130 éven keresztül, beleértve a Horthy rendszert, a Nyilas rendszert, a kommunista diktatúrát, senkinek eszébe nem jutott ezen változtatni, és amikor ez a dolog kipattant, én azt írtam ki a saját oldalamra, hogy egy, micsoda borzasztó fantáziátlanság az ellenzék és a Tisza részéről, hogy már hónapok óta nem követelik a gyerekvédelmi ombudsman intézményét, Skandináviában, minden országban van, pedig egy kicsit jobb sorsuk van, azt hiszem, a gyerekeknek, mint nálunk. És
hát ezek ők mondják, mi azért tudjuk.
Tudjuk, hogy hát nem Svédországban szörnyű. Igen. De hogy miért nem jut ez eszükbe, írom én, mert ha ez, nyilván a Fidesznek is eszébe jut, és keresnek egy Kozma Ákos-szerű figurát, és oda teszik, és azt mondják, megoldottuk a gyerekvédelmet. Ehelyett azt találják ki, hogy börtönrezsimt alakítanak ki a javítóintézetekben. Ugye 12 év fölötti gyerekek, 12 éves kortól lévő gyerekek és fiatal emberek, vagy kamaszok vannak itt, és átalakítják börtönrezsimét, rendőri felügyelet, gumibot, nem tudom mi minden. Hát
teljesen mindegy, mert aki 13 évesen bűnözőként kezelnek, annak a sorsa meg van pecsételve. Hát és neki a karrierje ott áll előtte.
És a teljes Fidesz kommunikáció élén a miniszterelnökkel hirtelen hangot vált, meg a szóvivőjével, vagy főminiszterével, a Gulyással, és arról kezdenek beszélni, hogy ezek nem valamilyen gyerekek, hanem ezek bűnözők. Na most ez viszont, ugye, hogyha most ugye arról volt, hogy a jogállamiságról beszélünk, ez a van egy ilyen fogalom, hogy alkotmányos büntetőjog. Az alkotmányos büntetőjog az olyanokat mond, hogy például addig senkit nem lehet bűnözőnek tekinteni, amíg hatályos bírói ítélet ezt róla nem állapította meg. Na most ezek egyébként, hát ennyi szóval rossz magaviseletű gyerekek, de nincs róluk ítélet arról, hogy ők bűnözők lennének.
Ugye az ártatlanság vélelme,
ezt nevezzük ártatlanság vélelme.
Illetve pontosabban nekem még az is zavarborosztan, hogy bűnelkövetőnek lehet őket hívni, hogyha elkövetnek valamit. Bűnöző az már az életforma. Tehát azt gondolom, az a következő fázis.
Így van. Egyébként nyilván, és hát ugye miért? Tehát, hogy mondjam, honnan jönnek ezek a gyerekek? És egyébként meg részben gyerekek, részben most, ha megkülönböztetjük, kamaszok. Tehát ez a gyerekek és kamaszok. Gyerekekkel és kamaszokkal nem lehet akárhogy bánni. Én egyébként jártam svéd börtönben, ahol kisebb súlyú elítélményekért voltak, nem voltak rácsok, ajtók voltak, zeneszoba volt, barbecue helyek, minden cellának az ablaka egy tengerőbőrre nézett.
Na jó, mindenek van határa.
Hát igen.
Ebből látszik. Na, és itt hol
tartanak? Együtt étkeznek, a börtönőrök egy asztalnál lesznek az elítéltekkel.
És ugyanazt.
Ugyanazt.
Ja, hát. Nagyon vélem, hogy jártam most egy büntetésvégrehajtási intézetbe állampusztán, és ott az őrök büszkegettek, hogy milyen, nagyon jó itt az étkezés, de milyen finom, hát nagyon, de csodálatos, hát ő is mindig itt eszik, hogy nagyon jó, és kérdezik, hogy hát teljesen más. Tehát,
két konyha.
Nyilván.
Úgyhogy, hát hogy mondjam, ez borzasztó. Tehát itt olyan tárnak, és ennek az egész rendszernek az utóbbi években kialakított ideológiai alapköve a gyerekvédelem.
De ez óriási hibát követtek el ezzel, azóta megy nekik rosszul. Amióta ők berángatták ebbe a gyermekvédelmet, és összemosták ebbe az egész ilyen homofób őrületbe, és onnantól kezdve nem tudnak jót lépni. Azt vettem észre, hogy bárhova lépnek, ott valami beszakad alattuk, és hogy hát ugye a kegyelmi ügyről nem beszélve, és ez, ami most rájuk zuhant a szekrényből, de ez most már eltart a választásig. Tehát hiába próbálják ők most gyorsan a Tisza párt kiszivárgott, minden nyugdíjast börtönbe zárunk, és elvesszük a megtakarításukat, programját.
Mesterséges intelligencia írta.
Hát jó, hát a természetes tahóság nem tud ilyet írni. De hogy megpróbálták ezzel robbantani, és erre rájuk zuhant ez a Szőlő utca a teljes súlyával, és ez egy kicsit a Borkai ügy, tehát persze halljuk, de egy videót, amikor meg megnéz az ember, na akkor ezt már úgy nem tudja azért olyan gyorsan elfelejteni.
Hát igen, és ehhez egyébként az is hozzátartozik, ugye jogállamiságról van szó, hogy a 15. alkotmánymódosítás, egyébként érdemes az alkotmánymódosítások dolgát is, nem tudom megemlíteni, 15. alkotmánymódosítás olyat művelt, amiről megint azt gondoltam, hogy ha 100 évig töröm a fejemet, hogy mi jut eszünkbe, ezt nem gondoltam volna, ugyanis az van, éppen a gyerekek mindenek előtt való védelmének alaptörvénybe iktatása keretében, hogy ezt a jogot, hogy a gyerekeknek a megfelelő, mi az, hogy megfelelő gondoskodás? Én felneveltem 3 gyereket, van 7 unokám. Egész életemben igyekeztem. Ha tőlem megkérdezi bárki, hogy megfelelően gondoskodtam-e a gyerekeimről.
Remélem, azt mondja az ember.
Igen, azt mondanám, hogy igyekeztem. Ja. De hogy ezt mindig megoldottam-e, akkor azt mondanám, hogy nem. Nem lehet egy gyereket úgy felnevelni, hogy mindig igazságos vagyok vele, mindig méltányos vagyok vele. Minden szülőben van némi kis bűntudat is, mert voltak helyzetek, amit jobban kellett volna. Na de ők nekik mindenek fölött áll, igen. És ennek jegyében azt mondták, hogy ezt a jogot, amit nem tudjuk, hogy micsoda, mert az egész egy halandzsa, semmit most látszik, hogy egy méghozzá aljas halandzsa.
Látszik
az eredménye ennek a halandzsának. Azt mondja, hogy csak az élethez való jog áll fölötte. Ugye van az alapjogoknak van egy hierarchiája. A jogállami alkotmánybíróság, az úgynevezett Sólyombíróság, az azt mondta, hogy a hierarchia élén 2 jog áll, az élethez való jog és az emberi méltósághoz való jog. Tehát a Fidesz volt arca, tehát szégyenletesen volt arca ahhoz, hogy az emberi méltóságot kiiktassa. Uh-huh. Azt mondja, mert csak az élet, tehát lefokozta az emberi méltóságot, ami hát ugye egy nagyon bonyolult ügy, és hatalmas a szakirodalma. Megint Sólyomhoz fordulok, aki ugye azt mondta, hogy emberi méltóság az emberi minőség érinthetetlenségét jelenti. Tehát egy ilyen homályos dolog egy kicsit.
Mint a gyermekek jólétének biztosítása, annál az egy kicsit világosabb, hogy mi
van. Abszolút világos. Tehát ha azt mondom, hogy az emberi minőség érinthetetlen, ebből mindig tudsz egy következtetést levonni, hogy a gyerekekkel való bánásmódnál mi az, ami az emberi minőség érinthetetlenség.
Illusztrációnk van hozzá sajnálatos módon ezekből az intézetekből, hogy mi az, amikor megsértik az emberi méltóságot.
1943-as évben megjelent egy Sladics nevű nagyon zseniális polgári könyv, jog, aminek a személyiségi fejezetét egy Balázs P. Elemér írt, és ő azt mondta, ez is nagyon jó meghatározás, hogy a személyiség vagy az emberi méltóság empíria fölötti. Tehát van valami értéke az emberi lénynek, ami a valóság tényei fölött áll. Tehát mindenkiben van egy valami érték. Ugye, hát ez egyébként az evangélium is kerül.
Titok, északfok, idegenség.
Így van, igen.
A fenségesség.
És önmaga számára is rejtély az
ember. Igen, és az ember később jön rá. Hát maradt még 12 percünk arra, hogy átfussuk ezt a köztársasági elnökség. Ugye ez felmerül időnként. Hol az ellenzék részéről, hol a Fidesz részéről, hogy ki lehetne menekíteni Orbánt egy köztársasági elnökké, de hát nyilván nem egy ilyen súlyú köztársasági elnök akar ő lenni, mint súlyok, hanem akkor viszont egy ilyen, mondom, legalább egy francia erejű. De erre van lehetőség most a jelenlegi, hát az alkotmány szerint nincsen, de hát ezt megoldják.
De alkotmány szerint van. Tehát mindent is, tehát a 2/3 többséggel bármit megcsinálhat, mindent is. Ugye ez azért nagyon érdekes, mert ugye volt ez a Rónai Egon interjú, és ott nagyon igazat mondott ebben a tekintetben az Orbán. Többször visszatért arra, hogy ő már 2010-ben, tehát a nagy 2/3 első, akkor még jogállami választáson, azóta ugye nem volt szabad választás szerintem Magyarországon, részben szabad, ami olyan, mint a részben büdös hal.
Hát ez a de nem fair, ugye?
Igen,
ez a free,
igen.
De free,
igen. Az, részben szabad, de nem fair. Tehát ugye a 2010-ben már ő azon gondolkodott, hogy elnöki rendszert akar bevezetni. Egyébként nagyon jó ez a francia dolog, mert akkor adott egy nyilatkozatot, amiben azt mondta, hogy az ő legnagyobb példaképe De Gaulle. Na most ez nagyon érdekes egyébként, mert ugye két...
Nem Giscard d'Estaing?
Nem, de Gaulle. De Gaulle, ami azért érdekes, mert egy dologban hasonlítanak, és két fontos dologban biztosan nem. Az egy, hogy mind a ketten, ezt mondhatni, hogy autoriter személyiségek voltak. Egy autoriter személyiség az lehet egyébként jó ember is, például de Gaulle szerintem alapvetően nem volt rossz ember, de van két apró különbség de Gaulle és Orbán között. Az egyik az, hogy de Gaulle komolyan vette a népakaratot. Tehát amikor a diáklázadások után 1969-ben csinált, ő elrendelt egy népszavazást egy teljesen bagatelügyben, aminek a hatása az ő státuszára semmilyen módon nem hatott volna ki, és elvesztette ezt a népszavazást, és másnap lemondott. És
A nemzeti konzultációkra gondolok most.
De volt egy, az Orbán csinált egy igazi népszavazást is a migránsügyben, amelyik érvénytelen lett. Méghozzá azért, mert rengetegen olyan szavazatot adtak le tudatosan, hogy az érvénytelen szavazat, és nagyon sokan, például én, egyáltalán nem mentünk el szavazni. Tehát rengeteg szavazat, tehát mit tudom, 500 ezer, 800 ezer, 1 millió, óriási sok szavazat volt, hiányzott ahhoz, hogy egyáltalán érvényes legyen. Na most az Orbán ezt a mai napig, mint hatalmas győzelmet ünnepli, ellentétben de Gaulle-al, aki levonta a következtetést. A másik, hogy de Gaulle irtozott a korrupciótól. Amikor megszűnt ugye ő egy arisztokrata család, földbirtokkal, amikor Max lemondott, akkor a birtoka egy részét el kellett adni, hogy meg tudjon élni. Na most ezt hasonlítsd össze az Orbánnal.
Hát szerintem Orbán is irtózik a korrupciótól.
Így van, igen.
Ebben egészen biztos vagyok, hisz ugye látjuk ennek példáit, hogy
semmi
megtakarítása nincs.
Semmi,
de meg van rengeteg, és jó, most már végre rendes fizetést kap. Én egy kicsit aggódtam egyébként, amíg az előző fizetése volt, mert azért lássuk be, az úgy azért necces volt, de ez most már az azt mondom, hogy korrekt, de hogy mondjuk a lengyel és a francia köztársasági elnök között azért nagy különbséget látok, illetve a többinél is, tehát az, hogy egy erős valaki azért, hogy mennyire erős, azért sokat számít ezekben a helyzetekben.
Na, most egyébként azt akartam mondani, hogy már 2010-ben a Martonyival erről beszélgetett, elmondta, és a Martonyi lebeszélte, mert a Martonyi ugye mégiscsak nemzetközi kapcsolatai jók voltak, és elképzelte azt a rettetesen fancsali képet, amit akkor még a magyar politika szempontjából valamilyen jelentőséggel bíró európai és a világban demokratikus vezetők vágtak volna erhez a hirtelen elnöki ambícióhoz, de én azt gondolom, hogy már akkor az Orbánnak az volt a képe, hogy nem a de Gaulle-ra gondolt, hanem Hortira. Tehát ő tulajdonképpen a kormányzói hatalmat akarta, ami több, mint az. Meg említette, hogy ugye más a lengyel, más a román, akinek valamivel erősebb, hogy középerősnek mondja, a francia tényleg erős. Na most, hogyha megnézzük, és erre én azt gondolom, hogy nem voltam ott, mert ugye persze ismerem a Martonyit, de nyilván nem tudok arról, hogy ők mit beszéltek egymással, ez tényleg lezajlott, és azóta folyton felmerül ez az elnöki ambíció, ami egyébként akkor meg lehetett volna csinálni nagy ellenszélben, de ha ezt ma megcsinálják, ez államcsíny. Tehát noha tehát fogalmilag nyilvánvalóan államcsíny, noha néhány hónap, mert csak néhány hónapra vagyunk a következő választásra.
Ez nem fogja megakadályozni őket abban, hogyha meg akarják, megcsinálják, de javaslom.
Ez nem akadályozza meg, de az utcára kimegy fél millió ember, és ezt ők szeretik miért.
De amit Putyinnal csinál, az például netó az árulás. Azért sem megy ki fél millió ember. Szóval nekem az a bajom ezzel, hogy az, hogy elnök lenne, az nem...
De soha nem tudhatod, hogy miért megy ki fél millió
ez
ember.
Ez a másik, hogy
én ott voltam a Pride-on, én azt gondoltam, hogy a Pride-on van 50 ezer ember, ehhez képest volt 350 ezer ember.
Azt én is ott voltam. Ez az elképesztő élmény.
És akkor gondolja el Orbán Viktor, hogyha mi van, ha nem 350 ezer boldog ember sétál, mint a Pride-on, hanem 350 ezer dühös ember.
Hát annyi ember nem képes dühös lenni ebben az országban. Én nagyon rossz véleményem ők erről a részéről, tehát hogyha nem akciós csirkefarhát van, akkor ez 100 ezer alatt marad.
Csak azt akartam mondani, hogy ez a beszélgetés új zajlott lesz szerintem a Martonyi meg a... Tehát ez csak képzelődés, persze. Hogy hogy ezt így nem lehet megcsinálni, de csináljuk meg okosba. És megcsinálták okosba. Tehát ugye mi, miről szól a kormányzói hatalom? Kormányzói hatalom arról szól, hogy a végrehajtó hatalom a köztársaság, a kormányzó kezében van. Ugye a kormányzó tulajdonképpen a király helyettese, minden királyi jogkört gyakorol, amit egy viszonylag alkotmányos államban a király gyakorolhat, nem adhat nemességet, igen, és a főpapokat nem nevezi ki, és nem szentesíti a törvényt, hanem kihirdeti. Azon kívül a királyi hatalom. Ő a hadsereg főparancsnoka. Vajon ma, és akkor azt mondja, ma ki Magyarországon a hadsereg főparancsnoka? Hogyha a boszniai szerb köztársaságba ki lehet küldeni egy fegyveres különítményt, azt vajon azt a vezérkari vezérkari főnök, vagy a súlyok találtani?
Hogyne.
Ja, jó. A de más, ugye az, hogy a kormány csak olyan törvényt nyújthat be, ez a kormányzói hatáskör.
Igen.
Csak olyan törvényt nyújthat be a nemzetgyűlésnek, ugye az országgyűlés nemzetgyűlésnek hívták, csak olyan törvényt nyújthat be, amit a kormányzó jóvá hagy. Benyújthat a magyar kormány olyan törvényt, ami nem az Orbán kezényen már. Továbbá visz...
Ja, értem, ebben az okos részt értem, de mégis valamiféle önmérsékletről tanúskodik az, hogy kormányzó akar lenni, és nem király. Tehát azért lássuk be, azt nem akarja. És azért ez még azt mondja, hogy a realitáshoz van némi köze. Mert egy Isten császár is akarhatna lenni tulajdonképpen.
Hát igen, egyébként alkotmányosan a kaganátust is bevezethet.
Hát az van, kétharmaddal lehetnénk.
Kétharmaddal lehetünk, igen, lehet kán is.
Holjoken.
Hát ugye a türk tanácsba jól is mutatna.
Mert tényleg, azt komolyan mondom, az megint olyan, amit én egy kicsit aggodalommal figyelek. Tehát, hogy egyrészt, hogy ez egy, mint hogy nekem is vannak barátaim, egy kicsit olyan, hogy az Európai Unióban nem állnak velem szóba, de itt vannak az én barátaim. Egyszer volt egy ilyen freak show, amikor felvonultatta a Karmelitába az összes olyan embert, akinek minimum 6 méteres aranyszobra van a fővárosában. Tehát ott akkor volt egy ilyen bemutató, hogy na de hát azért ezek az országok azért borzalmasak. Tehát, hogy ez föl sem merül, hogy mert itt miket mondotta, hogy ott nincsenek migránsok, hogy ott nincsenek ilyen gender őrületek, ott az apa, az férfi, az anya, az nő, és itt sorolta a pozitívokat olyan országoknak, ahol hát effektíve eszik az ember. Tehát, hogy most, és ez egy izgalmas történet, hogy ilyennek látja vajon. Hát
ez a 15. alaptörvény módosítás, ugye sok gyönyörűsége mellett, tehát megszüntett az emberi méltóság abszolút jogi jellegét, ugye az is benne van, hogy az apa, férfi,
hogy az anya, ideje volt már.
Még a Magyar Tudományos Akadémia biológiai osztálya is tiltakozott, mert biológiai nonsens.
Mert nem
igaz.
De ez vélemény. Tehát
nem, hogy a társadalmi nemek szempontjából, a biológiai nemek szempontjából is hazugság.
Bojtényi László, bocsánat, közben elrohant a Sermely léptű idő. Egykori ombudsman, maradt még azért egy percünk, hogy ezt levezessük egy picit, mert hogy a lényeg, a fő téma egyébként, szerint a brüsszeliek a mai napon átlépik a Rubikont, és megszűnik ott a jogállamiság, az nem került szóba, de azért nem, mert akkora blödség, tehát egy annyira ijesztő, hogy is mondjam, tehát ez a volt már olyan bírósági ítélet, amit végtelenül igazságtalannak ítéltem meg, és azt gondoltam, de tudtam, hogy jogszerű, és emiatt az ember, de ez, hogy tehát megbírságolják az embert, mert átmegy a piroson, és azt mondja, hogy ezzel megszűnt a jogán, mert őt nem szabadna. Szóval erről igazából szerintem a súlyához méltóan nem beszélgettünk egyáltalán.
De erre annyit azért hadd mondjak, hogy végig erről beszéltünk. Hát, és
igen, igen.
Annyit azért hadd mondjak, hogy ez nem azt mondja, hogy ez nem az a dolog, hogy Bagoly mondja Verébnek, hogy nagyfejű, hanem mondjuk krokodil mondja a kanárinak, hogy nagyfejű.
Hát, és ez azért csodálatos egyébként, mert hogy komolyan, tehát ugye az eleinte mindig gondolkoztunk rajta, hogy most ennyire aljasok, vagy tényleg elhiszik, amit mondanak, és most ott tartok egyébként, hogy kezdik. Tehát most arra annyira beleőrültek ebbe a dologba, hogy kezdik elhinni azt, amit mondanak ezzel kapcsolatban.
Sajnálom őket.
Ó, még mindig mi? Hát én kevésbé. Majd Tényi László. Ez volt a reggeli. Ez volt a reggeli gyors. Simon Erika, Lantai Miklós, Krá Kevin és a szerkesztő Herskovics Eszter nevében is búcsúzik önöktől a műsorvezető Parakovács Imre. A viszont hallásra.
Reggeli gyors. Nem marad le semmiről.